Nyissuk meg, testvéreim, az igét a Márk szerinti evangélium 12. fejezetéhez. A Márk szerinti evangélium 12. fejezetéből a 18. verstől kezdjük az ige olvasását egész a 34-kel befejezőleg. Álljunk fel, testvéreim, és úgy olvassuk, hallgassuk az igét. Szadduceusok is jöttek Jézushoz, akik azt mondják, hogy nincs feltámadás, és ezt kérdezték tőle. Mester, Mózes előírta nekünk, hogy ha valakinek a testvére meghal, és asszonyt hagy maga hagy hátra, de nem hagy gyermeket, akkor a testvére vegy el az asszonyt, és támaszon utódat az ő testvérének. Volt 7 testvér. Az első megnősült, és amikor meghalt, nem hagyott utódot. A második is elvette az asszonyt, és meghalt úgy, hogy ő sem hagyott utódot. Ugyanígy történt a harmadikkal is, és a 7 közül egy sem hagyott utódot. Végül meghalt az asszony is. A feltámadáskor, amikor majd ezek feltámadnak, melyiké lesz az asszony? Mert mind a 7-nek a felesége volt. Jézus ezt mondta nekik. Vajon nem azért tévelyektek-e, mert nem ismeritek az írásokat, sem Isten hatalmát? Mert az emberek, amikor már feltámadtak a halálból, nem nősülnek, férhez sem mennek, hanem olyanok, mint az angyalok a mennyben. Arról pedig, hogy feltámadnak a halottak, vajon nem olvastátok Mózes könyvében, hogy mit mondott neki Isten a csipkebokornál? Én vagyok Ábrahám istene, és Izsák istene, és Jákob istene. Az Isten nem a holtak istene, hanem az élőké. Ti tehát nagyon tévelyektek. Ekkor odament az írástudók közül egy, aki hallotta őket vitázni, és mivel tudta, hogy Jézus jól megfelelt nekik, megkérdezte tőle. Melyik a legfőbb az összes parancsolat közül? Jézus így válaszolt. A legfőbb ez. Halljad, Izrael, az Úr, a mi Istenünk egy Úr, és szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. A második ez. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincsen más ezeknél nagyobb parancsolat. Az írástudó ezt mondta neki. Jól van, mester, helyesen mondtad, hogy egy Isten van, és rajta kívül nincsen más. És ha szeretjük őt teljes szívünkből, teljes elménkből és teljes erőnkből, és ha szeretjük fele barátunkat, mint magunkat, sokkal több az minden égő és véres áldozatnál. Jézus pedig, amikor látta, hogy értelmesen felelt, ezt mondta neki. Nem vagy messze az Isten országától. És többé senki sem merte őt megkérdezni. Eddig az ige, imádkozzunk. Köszöntünk szeretettel mindenkit az Úr házában, és öröm, hogyha igaz a mi szívünkben ez a vallomás, ez a vágyakozás, hogy jövünk az Úrhoz, jövünk az Úr Jézushoz. Említettük a sorozattal kapcsolatban, hogy nagyon sűrűn előfordult, hogy az Úr Jézus jelenlétében az emberek igen-igen kellemetlenül érezték magukat, és valósággal visszahúzódtak, tartózkodtak attól, hogy az Úr Jézussal kapcsolatba kerüljenek, hogyha az Úr Jézus mélyebbre ment, hogyha rávilágított az emberi élet hiányosságaira, a gyarlóságokra. A délelőtti igéhez fűznék egy gondolatot. Az ember nem ragadta meg a lehetőséget, hogy a kíváncsiságát Istennél elégítse meg. Ahelyett, hogy megkérdezte volna az ember Istentől, hogy miért is nem szabad nekünk enni a fáról lényegében, vagy mi az a tudás, ami el van rejtve egyelőre előttünk. Illetve, mit jelent meghalni? Ha ezt az ember megkérdezte volna őszintén Istentől, nem gondolom, hogy Isten eltitkolta volna választ. Hiszen az ember így is, úgy is megtudta, de a saját kárára. Én hiszem azt, hogy az ember megtudhatta volna a saját kárát kikerülve is, mert Istent így ismerjük meg a Szentírásból, aki önmagát megfejti a hívő, engedelmes, alázatos embernek. A felolvasott igében 2 kérdés is hangzik el. Az egyik A szadduceusok ajkán, a másik pedig egy írástudó, egy farizeus ajkán. És különbség van a két kérdés között, mindjárt ezeket megvizsgáljuk. Viszont van egy nagyon lényeges hasonlóság a két kérdést illetően, hogy az Úr Jézus mindig a problémának a lényegére tér, illetve a legfontosabb kérdésre adja meg a választ, még akkor is, ha az ember azt a kérdést nem teszi fel. Megtörténik az, hogy Péterhez hasonlóan, vagy a tanítványokhoz hasonlóan azt kérdezzük, hogy ez pedig mint lésze? Mikor az Úr Jézus azt mondta, hogy némelyek majd meglátják az Urat, és addig nem halnak meg, amíg meg nem látják őt, akkor kezdi furdalni egyeseket a kíváncsiság. És az Úr azt mondja, hogy nem a ti dolgotok ezzel foglalkozni. Mi között hozzá? Te kövess engem. Ebben is látjuk, hogy az Úr Jézus a problémának a lényegére tapint, és arra a kérdésre adja meg a választ, amit az ember fel sem tesz, viszont ami lényeges. De sorolhatnánk az ehhez hasonló kérdéseket, amikor az Úr Jézus a legfontosabb dolgot említi. Tekintsük most az első gondolatkört a szadduceusokkal kapcsolatban. Azt látjuk, hogy a szadduceus tanítást Jézus Krisztus kritizálja, kiigazítja. Ugyanezt teszi a farizeus tannal is, kritizálja, kiigazítja különféleképpen, ahogy azt majd most látjuk. Ahhoz, hogy megértsük az első igeszakaszt a szadduceusokkal kapcsolatban, szükséges kicsit körüljárni, hogy kik is voltak ezek a felekezetnek a hívei. A tudósok úgy tartják, hogy Krisztus előtt 150 évvel bukkantak fel a szadduceusok, legalábbis ez a tanítás, és Krisztus után 70-ig működtek, amíg a templomot le nem rombolták. Nagyon is templomközpontúak voltak, templomcentrikus pártot alakítottak. A papok többsége is ebbe a felekezetbe, ebbe a csoportosulásba tartozott. Nagyon nagy hangsúlyt fektettek Mózes 5 könyvére. A többi kijelentést nem fogadták el, azt tartották, hogy csak Mózes első 5 könyve, tehát Mózes 5 könyve az, ami teljességgel Istentől származik. A többit kiigazítandónak tartották, illetve amiben emberi hibák csúsztak be. Arisztokratikus jellegű csoportosulás volt az övéké inkább, nem annyira vallásos, inkább politikai tömörülés, és magukhoz ragadták a politikai és hivatali funkciókat. A főpap is közülük került ki, és ezáltal elég nagy hatalmuk volt. A farizeusoktól a nézetük eltért abban is, hogy nem fogadták el a lélek valóságát, tehát azt mondták, lélek nincs. Aztán az angyalok létében sem hittek, illetve tagadták a feltámadást. Aki a feltámadást tagadja, legfennebb csak annyit jelenthet ki, hogy az Istennel való kapcsolatnak csupán a földi életre nézve vannak következményei. Vannak mostan is, akik azt mondják, hogy nincs feltámadás, viszont hisznek Istenben. Azt mondják, egy az Isten, nem fogadják el sem a Jézus Krisztus istenségét, sem a Szentlélek valóságát, viszont azt mondják, hogy az Istennel való kapcsolatuk során a földi életük minősége változik, a kapcsolataikban lényeges különbség van, és nekik megéri ezt a hitet gyakorolni. Azt állították, hogy a Mózes 5 könyve egyáltalán nem támogatja a farizeusok felfogását, illetve a feltámadásról szóló tanítást, illetve amit említettünk, nem támasztja alá a lélek létét, illetve az angyalok személyének valóságát. A következő kitalált történettel próbálják az Úr Jézust törbecsalni. Említik, hogy 7 testvér, hogyha mind szerre feleségül vesz egy asszonyt, akkor a feltámadás, ha megtörténne, olyan dolgok következnének be, amelyet egyik sem kíván. A kellemetlen következményei lennének a feltámadásnak. És ezzel próbálták rábírni az Úr Jézust, hogy ez a megállapítás, illetve ez a hit teljessége haszontalan, értelmetlen, sőt egyenesen botrányos. És megkérdezik az Urat, a feltámadáskor, amikor majd ezek feltámadnak, melyiké lesz az asszony? Mert mind a 7-nek a felesége volt, és ott tördelik a kezüket, hogy vajon az Úr Jézus most mit fog szólni? Az Úr Jézus személyét inkább kuriózumnak tekintették, inkább valami csodabogárnak, akivel érdemes egy kicsit foglalkozni, mert ez kellemes időtöltés. Szórakoztató dolog, hogyha az Úr Jézust kellemetlen helyzetbe hozzák. És nem gondolnak arra, hogy ők vannak igazából kiszolgáltatva, és az Úrnak megvan a hatalma arra, hogy őket kellemetlen helyzetbe hozza. Vajon nem azért tévelyektek-e, mert nem ismeritek az írásokat, sem az Isten hatalmát? És lássuk most meg, hogy mivel válaszol az Úr Jézus. Mert az emberek, amikor már feltámadnak a halálból, nem nősülnek, férhez sem mennek, hanem olyanok, mint az angyalok a mennyben. Álljunk meg ennél a gondolatnál, mert ez is elegendő ahhoz, hogy a mi gondolataink formálódjanak. És feltegyük egyáltalán azt a kérdést, hogy eddig mit hittünk a mennyországról? Nagyon sok esetben temetéskor, illetve a gyászoló személyek vigasztalásakor elhangzik az, hogy az, aki elől ment, hogyha hívő ember volt, jó helyen van, és majd fogunk találkozni. És valóban ez igaz, ez megállja helyét. De ha egy kicsit részletesebben foglalkoznánk, és próbálnánk megfogalmazni, hogy mit is hiszünk a mennyországról, megtörténhet, hogy mi is abba a tévedésbe eshetünk, mint amiben beleestek a szadduceusok. És megtörténhet az, hogy az Úr Jézus hozzánk is intézni ezt a figyelmeztetést, hogy tévejgünk, mert nem ismerjük sem az írásokat, sem az Isten hatalmát. Lássuk, hogy mit nem állít a Biblia a halál utáni életről, illetve a feltámadásról. Először is sem az Ószövetség, sem az Új Szövetség nem állítja, hogy ugyanazok a rokoni kapcsolatok fognak tovább élni, mint amilyek itt a földi életben léteznek. Tehát nem állítja a Biblia azt, hogy ugyanúgy fogunk ragaszkodni minden vérszerinti rokonainkhoz, mint itt a föld életben. Annál is inkább, mert sajnálatos módon megtörténhet, hogy egyesek a rokonságból Isten ellen szegülnek, és Isten úgy dönt felőlük, hogy ők elkárhoznak. És akkor hogyan tudnánk mi boldogok lenni a mennyben, miközben tudjuk, hogy valamely közeli vérszerinti rokonunk éppen kárhozatban van. Istentől távol, a második halál állapotában. Az élettől teljesen elszakítva, teljesen tudatosan, és gyötrődnek vég nélkül. Hogy lehet így boldogan élni a mennyben ezzel a tudattal? A Biblia nem állítja tehát, hogy ugyanazzal a kötődéssel gondolunk majd a mi szeretteinkre, akik itt a földi életben ránk voltak bízva, illetve az ő társaságukban éltünk. Ugyanakkor a Biblia azt sem állítja, hogy nem fogjuk felismerni egymást. Hiszen amikor ott vannak a megdicsőülés hegyén a tanítványok, kimondatlanul is felismerik azt, hogy ki az a két személy. Látják, hogy Mózes és Illés. Pedig hát senki nem találkozott velük. És mégis rájuk néznek, úgy Mózesre, mint Illésre, és meg tudják első látásra állapítani, hogy ki ez a két személy. Tehát még azokat is fel fogjuk ismerni, akikkel nem volt közünk itten a föld életben, akikkel nem egyszerre éltünk. az információ keringésnek egy olyan állapota lesz ez, amikor nem szükséges kérdezni, nem szükséges tanulni, hanem egyszerűen csak tudunk bizonyos dolgokat, mert Isten engedi, hogy az ismeretet közvetlenül szerezzük, illetve hozzáférjünk mindenféle fáradtság nélkül. Azért is mondja az Úr Jézus, hogy azon a napon majd nem fogtok kérdezni, vagy a régiek ingyen sem említetnek. Nem kell átbeszélni a dolgokat ahhoz majd, hogy mi a valóságról, illetve Isten nagyságai, nagy tetteiről információt szerezünk. Az egész történelem, az egész valóság kiterítve ott lesz előttünk, és elég lesz csak így úgymond rápillantani, és mindent tudni fogunk. Viszont a kapcsolataink sokkal inkább Isten központú lesz, mint ember központú. Ezt látjuk abból a kijelentésből is, amikor említi a Jelenések könyve, hogy Istennek sátora az emberekkel lesz, vagyis teljes közösség Isten és ember között. Nem fogja semmi sem ezt a közösséget akadályozni. Sem a mi létünk, a mi emberi létünk, ugye az emberi létnek van egy néhány ismertető jele, van egy néhány sajátossága, a táplálkozás, a növekedés, a mozgás, a szaporodás, illetve az öntudat. Lehet, hogy még másokat is említhetnénk, de az emberi lét, az élet, ettől élet. Persze, hogy a táplálkozás, növekedés, mozgás, szaporodás ugyanúgy jellemző az állatokra is, viszont ahhoz, hogy az emberi létet megkülönböztethessük, oda kell az öntudat. Kell, másképp mondhatnánk azt is, hogy a lélek. Isten életnek lelkét lehelte az emberbe, és ettől az ember tudatos emberi lény lett. Ha valamelyik is ebből hiányzik, akkor a mi létünk nem teljes, valami betegség áll be, illetve hamarosan beáll a halál, amikor megszűnünk emberként létezni. Viszont ezek a sajátosságok teljesen át lesznek formálva. Azt mondja Isten, íme újjá teremtek mindent. És abban az állapotban nem lesz többet kísértés, nem lesz többet kiszolgáltatottság. Abban az állapotban többé nem fogunk tudni vétkezni. A teljes újjáteremtés fog bekövetkezni. Viszont az az állapot ugyanannyira tudatos lesz, ugyanannyira valóságos lesz, mint amennyire ez a mostani létünk valóságos. Csak sokkal magasabb szintű, magasabb rendű. Miért mondom ezt? Azért, mert az ige nem tanít arról, hogy azért kell majd táplálkozzunk, hogy éljünk. Azt mondja az Úr, hogy nem iszom addig a szőlőtőnek gyümölcséből, amíg majd újat nem iszom veletek az én atyám országában. Tehát beszél az Úr Jézus arról, hogy táplálkozhatunk majd, illetve vehetünk az élet fájáról, amelytől el lettünk tiltva a bűneset óta. Az ember szakította a jó és gonosz tudásának fájáról, de nem szakíthatott az élet fájáról. Ezt Isten megtartotta, hogy majd az újjá, a teljes megváltás állapotában majd ezzel a lehetőséggel élhessünk. Illetve a mozgásban sem úgy leszünk korlátozva, illetve azt sem tanítja az ige, hogy ugyanúgy lesznek végtagjaink, persze a mennyei látványban teljesen természetes János apostol számára, hogy hasonlítani fog a mi testünk, a mostani testünkre. Viszont nem azért lesz lábunk, hogy majd tudjunk járni. Teljesen megfordulnak a funkciók, illetve az az állapotunk teljesen azt a célt fogja szolgálni, hogy azokat a javakat kiszolgáltatottság nélkül tudjuk élvezni, amiket Isten megteremt az újjá teremtett világban. Íme újjá teremtek mindent, és ennek alapján mondhatjuk, hogy még a mi kapcsolatunk, a mi viszonyulásaink is újjá teremtett viszonyulások lesznek. És ahogy említettem, sokkal inkább Isten központú lesz minden, mint ember központú. És végső soron a mennyei létünkben nem az lesz a legnagyszerűbb dolog, hogy találkozunk az ismerőseinkkel, a barátainkkal, a haverjainkkal, barátnőkkel, hanem Istennek a jelenléte, amint ő teljes valójában közli magát. Az ő szeretete közvetlenül ér majd hozzánk. Aztán nem mondja azt az ige, hogy mit jelent az angyali lét. Amikor az emberek már feltámadtak halálból, nem nősülnek, férhez sem mennek, hanem olyanok, mint az angyalok a mennyben. És az Úr Jézus ezzel a kijelentésével minket teljesen vakvágányra helyez, hogy legyen, mint gondolkozzunk, hogy vajon mit is jelent angyalnak lenni. Olyanok, mint az angyalok a mennyben. Mert nem tudjuk azt, hogy lényegében az angyalok milyen létformában élnek a mennyben. Érdekes, hogy amikor az angyalok jelenés megjelenéséről olvasunk az Ószövetségben, akkor a héber nyelv mindenképpen nemileg is azonosítja őket. Például, amikor Ábrahámhoz, illetve Lóthoz jönnek az angyalok, akkor egyértelműen megállapíthatta Lót meg Ábrahám, hogy ezek férfiak. És közben angyalok voltak. És ugyanúgy, amikor Sámson esetében is érkezik az angyal, akkor ezt meg tudták állapítani, hogy egy férfi volt. Vagy amikor Dávid találkozik a kivont kardú hőssel, vitézzel, és az azonosítja magát, mint Isten csapatainak a vezére, akkor nem volt kérdés számára, hogy lényegében férfival áll szemben. Sokkal inkább az volt különleges, hogy abban a létformában Isten küldötte. Vagyis emberi testben jelenik meg, de nem a földi létköréből, hanem a mennyből. Amúgy fontos azt is pontosítani, mit jelent ez a szó, hogy angyal. Ez görög szó, angelos, és azt jelenti, hogy hírnök. Hírnök, aki hírt hoz. Kapcsolattartó a mennyei és a földi világ között. Ugyanezt mondja a zsidókhoz írt levél is, hogy szolgáló lelkek, azért, akik azért küldetnek, azért viszik a hírt, hogy szolgáljanak azok felé, akik majd öröklik az üdvösséget. És mondja is a Zsoltár, hogy egy időre kisebbé tetted őt az angyaloknál, de aztán dicsőség. Tisztességgel koronáztad meg őt, tehát az emberi lét magasabb rendű az angyali létnél, viszont ha az Úr Jézus szavaira hivatkozunk, valamilyen szempontból mégis lesz egy hasonlóság az angyali lét és az ember lét között. Mi nem angyalokká válunk, hanem csak valamilyen szinten hasonlókká. De hogy ez tulajdonképpen mit jelent, erről az Úr Jézus nem nyilatkozik. Arról sem, hogy az angyalok közti viszony milyen. Nem tudunk erről sem. Az sem, hogy az angyalok némely esetben felvehetnek különböző ábrázatot. Nem tudjuk. Mária, amikor találkozik Gábriellel, akkor felismeri, hogy Isten küldötte, illetve az angyal is kijelenti magát. De hogy Gábriel még a történelem folyamán hogyan jelent meg, ezt senki nem tudja, hiszen nem tudták azonosítani. Nem lehet úgy, hogy lefényképezzük, és most azonosítjuk, hogy ez ugyanaz a személy volt, mint aki más esetben megjelent. Nem tudjuk aztán azt sem, hogy köztük milyen a viszony. Tudjuk azt, hogy vannak méltóságban különbözőek, és a feladat szempontjából is Isten megkülönbözteti őket, vannak főangyalok, vannak, úgymond, átlagos vagy közangyalok, akik több szolgálatot végeznek, és inkább érintkeznek az emberi léttel, és a védelmezésben különösképpen Isten használja őket. A nemiségről szintén nincs kijelentésünk, hogy a halál után, illetve a feltámadás után mi hogyan, milyen állapotban fogunk tovább létezni. Ha azt mondjuk, hogy a nemiségnek pusztán a létnek a fenntartása cél, nem biztos, hogy igazat mondunk. Lehet, hogy igazunk van, lehet, hogy nincs igazunk. Mert a nemiség egyféleképpen egy megosztottság. Mi nem vagyunk egyek. Isten önmagában egy, viszont mi nem vagyunk egyek, mint ember. Mi csak férfi és nő egységeként vagyunk egyek. Ez a megosztottság, hogy férfi és nő nemként létezünk, lényegében egy nagy lehetőség, hogy Isten szeretetét különféleképpen élhessük át, illetve, hogy a mi kapcsolatunk is sokkal gazdagabb legyen, hogy a mi életünk gazdagabb legyen. De hogy az örökkévalóságban ezt hogy fogjuk megélni, ez szintén titok. Nem mondja az Úr Jézus azt sem, hogy ez meg fog szűnni, de azt sem mondja, hogy nem fog megszűnni. Olyanok lesznek, mint az angyalok. Annyi tény, hogy a házasodásnak az intézménye meg fog szűnni. Nem fognak többet sem házasodni, vagyis megnősülni, sem férhez menni nem fognak. És ez az állapot, ami majd az örökkévalóságban a miénk lesz, sokkal nagyobb lehetőséget fog teremteni az Istennel való közösségre, a vele való egységre. Arról pedig, hogy feltámadnak a halottak. Vajon nem olvastátok-e Mózes könyvében, hogy mit mondott neki Isten a csipkebokornál? Én vagyok Ábrahám istene, Izsák istene és Jákob istene. Az Isten nem a holtak istene, hanem az élőké, állapítja meg az Úr Jézus. És az érdekes, hogy pont azt a könyvet, azt a sorozatot említi, amelyre hivatkoznak a szadduceusok. Említettük azt, hogy ők csak Mózes első 5 könyvét tekintették kijelentett írásnak, és a többit elvetették. És az Úr Jézus pont abból hozza a bizonyítékot, amelyre ők hivatkoznak, hogy Mózes 5 könyve tagadná a feltámadásnak az igazságát. Hadd említsem még azt a kérdést, hogyan képzeled el te a mennyországot? Nem történhetett volna meg az, hogy valami hamis indítékból kerested eddig Istent. Valami hamis indítékból vágysz te inkább a mennyországba, és nem Istennek a szeretete, és nem a vele való közösség motivál téged abban, hogy szentülj itt a föld életben. Hogyha téged valami egyéb motivál inkább, mint Isten lénye, és azért akarsz a mennybe kerülni, akkor tulajdonképpen gyakorlatilag szadduceus vagy. Aki a föld életedre nézve korlátozod az Istennel való kapcsolatot, és Istent egy eszköznek tekinted, hogy te majd aztán elérjed a célodat. És a szomorú az, hogy az emberi kapcsolataink is adott esetben megterhelővé válhatnak, hogyha nem Istennek a szeretete formál minket, és nem Isten után vágyódunk. Családunkban is megtörtént, hogy az egyik nagymamám nagyon szeretett volna valakihez férhez menni, és az is egy komoly hívő ember volt, viszont a második világháborúban meghalt. És sajnos az történt, hogy a nagymamám rosszul házasodott, és annyira nem tudta elviselni a házasságát, annyira kívánkozott ő a mennybe, és aztán én később értettem meg, hogy ő miért kívánkozott a mennybe, azért mert ő tudta, hogy őt majd találkozni fog azzal, akit ő jobban szeretett, mint az aktuális férjét. És sajnos, hogy ezek a fajta gondolkozások, erről nem beszél az ember, mert hát kényes dolog lenne ugye az aktuális férnek elismerni, hogy volt előtted valaki, akit én jobban szerettem, és megyek én az Úrhoz, és aztán ott majd végre találkozom azzal, akit a szívem igazán szeret. És talán az ember meg sem tudja igazán fogalmazni, hogy a dolgok hátterében teljesen más indítékok állnak. És nem annyira az Isten szeretete vonz minket a mennyországba, hanem a mi kényelmünk, a mi vágyakozásunk, a mi testi kötődéseink, és ez hamis. És az ilyen ember csalódni fog, és csalódik a föld életben, és végső soron az ilyen emberben is csalódnak. Mi az, ami téged arra motivál, hogy szolgálj az Úrnak? Mert sem a korona, sem a jutalom, amit Isten készít neked, nem pótolhatja Istent. Sem a rokonaid, még ha hívők, akkor sem. Sem a gyermekeid, sem Istent nem pótolhatja. És ha te azt hiszed, hogy az lesz a legnagyobb, nagyszerűbb dolog a mennyben, hogy majd a te álmaid teljesülnek, az ilyen emberi álmaid, akkor csalódni fogsz. Ti tehát nagyon tévejektek, mondja az Úr Jézus egyképpen a szadduceusoknak, viszont a magyarázók azt is említik, hogy a farizeusoknak például az volt az elképzelésük, hogy akkora, annyira szapora lesz az az életforma, és ott majd kiélhetik minden vágyakozásukat, nagy-nagy, hatalmas, végtelen családokat alapíthatnak, és ezért is mondja azt az Úr Jézus, hogy ott sem házas, ott sem nősülni, sem férhez menni nem fognak, hogy egy kicsit fékezze a farizeusokat is, akik egy teljesen más gondolkozásban haladtak előre. A tévelgéstől itt a föld életben kell megszabadulni, és Isten ígéje az, ami megszabadít minket a tévelgéstől. Aztán a második gondolatkörhöz térjünk, amikor nem szadduceussal beszél az Úr Jézus, hanem egy farizeussal, egy írástudóval, aki hallotta vitázni az Úr Jézust és a szadduceusokat, és tudta, hogy Jézus jól megfelelt nekik. Ő, ez a személy nem provokatív módon közelít az Úr Jézushoz, nem kieszközölni akarja, hanem van benne egy vágyakozás, hogy összehasonlítsa az ő teológiáját az Úr Jézus teológiával. És a megközelítése nagyon is egyedi. Azt mondja, melyik a legfőbb az összes parancsolat közül? Vagyis, összegezzük már ezt a nagy tanítást, ezt a tömkeleget, és próbáljuk egy kicsit összesűríteni egy vagy két mondatba. Melyik a legfontosabb? Ez azért is érdekes, azért is egyedülálló, mert a farizeusok, az írástudók nemhogy összegezni próbálták volna a törvény tanítását, hanem tagolták, szakaszokra bontották, és a zsidók most is 613 szabályt említenek meg, 613 szabályt különítenek el, amely nyomon követhető Mózes 5 könyvében, illetve az íratokban, a jelenlegi Ószövetségben. Ők nem összegezni akarták, nem összefoglalni kívánták a törvényt, hanem felosztani. És ez a felosztás aztán teljesen összezavarta, illetve összezavarhatja ma is azokat, akik Istent jobban meg akarják ismerni. Ez az ember pedig belefáradt, és próbált akkor megérteni, mi a különbség az ő teológiája, az ő elképzelése és az Úr Jézus tanítása között. A legfőbb ez, mondja az Úr Jézus, halljad Izrael, az Úr, ami Istenünk, egy Úr, és szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. Mindegyik zsidó férfi naponta ezt a mondatot el kellett ismételje. Erre hivatkozik az Úr Jézus is. A második pedig ez, szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincsen más ezeknél nagyobb parancsolat. Két mondatban tehát össze lehet foglalni, szeresd Istent és szeresd embertársadat. Az Úr Jézus tanításában a szeretet nagy hangsúlyt kap. Aztán Pál apostol azt mondja, legnagyobb a szeretet. A hit és a remény mellett a szeretet a legnagyobb. Viszont a hit és a remény ideig való, mert erre a földi életre korlátozódik. Itt a föld életben van szükségünk hitre és reménységre, de szeretetre is. Viszont szeretetre szükségünk lesz a mennyei létben is. És igazából ott fog kiteljesedni a szeretetünk Isten iránt, illetve embertársaink iránt. Itt a föld életben nem tudjuk teljességgel megélni embertársaink iránt a szeretetet. És bármennyire is szeretet kapcsolatban él a férj és a feleség, előbb-utóbb kiábrándul egyik a másikból. A gyermek bármennyire is ragaszkodik a szeretet által a szülőhöz, egy idő után a szülő csalódhat a gyermekében. Fájdalmat érezhet, amikor a gyermek torz módon próbálja szeretni a szülőt, vagy torz módon próbálja kikövetelni a szülői szeretetet. A mennyei létforma viszont kárpótlásképpen is lehetőséget teremt majd arra, hogy a szeretetet tökéletességben, teljességben megélhessük. De nem csak emberközpontú szeretetként, hanem Isten központú szeretetként. Az írástudó ezt mondta neki: jól van, mester, helyesen mondtad, hogy egy Isten van, és rajta kívül nincs más. És ha szeretjük őt teljes szívünkből, teljes elménkből és teljes erőnkből, és ha szeretjük fele barátunkat, mint magunkat, sokkal több az minden égő és véres áldozatnál. Jézus pedig, amikor látta, hogy értelmesen felelt, ezt mondta neki: nem vagy messze az Isten országából. És többé senki sem merte őt megkérdezni. Isten fia, az Úr Jézus nem azért válaszolt meg így, hogy többet nem merjük megkérdezni. Nem is azért, hogy megijedjünk, és azzal foglalkozzunk, hogy hát ha nem vagyunk messze, akkor mégis mennyire messze vagyunk. Mert aki majdnem eléri a buszot, az lekési. Az a vadász, amely majdnem meglőtte a nyulat, elszalasztotta. Aki majdnem bejut a mennyországba, az egészen elkárhozik. És a kérdés az, hogyha ez az ember ennyire szépen meg tudott felelni teológiailag, és ennyire egyetértette az Úr Jézussal, mégis mi volt az, ami hiányzott belőle? Ő nem vágyakozott egyébre. Nem azt mondta, hogy alig várom, hogy eljussak a mennybe, mert aztán ott mindenféle vágyam kielégül, ami itt a földi életben nem volt lehetséges. Ez az ember nagyon is teológiailag le volt csillapodva, le volt higgadva, és Isten személyét mindennél fontosabbnak látta. Nagyon is tisztában volt, és mégis azt mondja az Úr Jézus, hogy nem vagy messze Isten országától. Közel vagy, de még mindig nem vagy ott. Mi az, ami belőlünk még hiányzik? Testvéreim, ide bátorság kell, hogy mi tegyük fel a kérdést Isten felé. Istenem, hogy látsz te engemet? Vagy hogyha kérdéseink vannak a mennyel kapcsolatban, akkor merjük azt fogalmazni meg, hogy Uram, én tőled akarom megtudni, hogy milyen a mennyország. És én itt a föld életben akarok tisztán látni, nem akarok csalódni, és nem akarok az embereknek sem csalódást okozni. És nem akarom, hogy úgy tekintsenek rám, mint egy fanatikusra, vagy egy össze-vissza gondolkozású szemére. És nem akarom azt, hogy bizonyosság nélkül éljek, hogy nem vagyok messze, de még ki tudja, hogy milyen messze van mégis. Te kövess engem, mondta Péternek az Úr. Most itt az ideje, hogy megálljunk az Úr előtt, és elcsendesedjünk. És hogyha felfedeztük magunkban azt, hogy nem merjük megkérdezni az Urat bizonyos tekintetben, engedjük, hogy megmondja nekünk azt, hogy valami probléma van. Nem merünk előállni a mi valós gondolkozásunk, a mi gondolatainkkal, a mi titkainkkal. Félünk attól, hogy az Úr Jézus áthúzza. Félünk attól, hogy az Úr Jézus valami olyasmit mond, ami kedvünk ellenére való. Merjük ezt az állapotot megvallani. Ha nem is itt nyilvánosan, de mondjuk el, amikor négy szem közt vagyunk az Úrral. Uram, valami baj van, mert nem merlek téged kérdezni, vagy nem akarlak téged. Mint ahogy Ádám és Éva tette, kerülő úton akarom én elérni a célomat. Úgy valahogy be akarok sompolyogni a mennybe, és mindenképpen valami sajátos dologhoz ragaszkodom, amire nincsen ígéret. Amire nincsen megalapozott igei tanítás. Merjük ezeket megvallani az Úrnak, és merjünk kérdezni. Merjük mondani azt: Uram, a te tanításodra van szükségem, hogy ne tévedjem.